Nagyon szép jó napot kívánunk valamennyiünknek. Állati meleg van. Nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Ez az eredményes élet találkozó. Itt van Sanyi. És az a... Mondd, Rafi. Ja? Oké. Okay. Az a tiszteletteljes feladatom, hogy mondjak egy gondolatot így Sanyi üzenete előtt. Úgyhogy gyors leszek. De előbb imádkozzunk. Jó? Mennyei Atyánk. Köszönjük ezt a jó időt, Uram. Köszönjük a napsütést. Köszönjük az életünket. Hogy amikor levegőt veszünk, akkor oxigén áramlik a tüdőnkbe, és élünk. És az élet nehéz, de van reményünk, van minek örülni, van minek hálát adni. Olykor rácsodálkozni dolgokra. Megvan a képességünk a csodálatra. Add, hogy minél többször használjuk ezt a rendkívüli adottságunkat, a csodálatot, és az majd hálát fog hozni a szívünkbe. Add, hogy hálás emberek legyünk, Uram. És kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat, szólj hozzánk. Köszönünk mindenkit, Uram, aki itt van, és aki hallgatja, vagy nézi ezeket a felvételeket. Áld meg őket, Jézus, a te kegyelmednek a gazdagsága szerint, te nevedben. Amen. Olyan sokféleképpen kudarcot vallottam már életemben. olyan sok mindent próbáltam ki, hogy eredményes lehessek, hogy jók legyenek a kapcsolataim. Sziasztok! Csücs le! Hogy hagyjak valami nyomot magam után. És aztán sokszor kudarcot vallottam a tudásommal, nem tudom, ti hogy vagytok vele, a tudásommal, sokszor kudarcot vallottam a képmutatásommal, a nagyképűségemmel, és most így direkt magamról beszélek, mert tudom, hogy ti soha nem követtétek még el ezeket a hibákat. De egyetlen dologban soha nem vallottam kudarcot. Egyetlen egy dolog volt az életemben, ami mindig áttört minden falat. Egyetlen egy dolog volt, ami igazi kapcsolatokat épített, és egyetlen egy dolog volt, ami igazán örömet hozott így az életembe. Ezek azok a pillanatok voltak, azok a nagyon rövid pillanatok, amikor képes voltam szeretni. Korintusiakhoz írt első levél, 8. fejezet, első vers. A versnek a B része. Az ismeret felfúvalkodott, tehát ez a szeretet pedig épít. Ennek a világnak nem az a baja, hogy mintha kevés lenne a tudás, mert még soha nem volt ennyi felhalmozott ismeretünk, igaz? És nagyon úgy tűnik, hogy az ember még ennek dacára soha nem volt ennyire gonosz. Nem a tudás hiánya a problémánk, hanem igazán a szeretetnek a hiánya. És most néhány testvéremmel Belgiumban voltunk egy házaspárnak a meghívására, de valójában egy gyülekezetbe mentünk. Egy gyülekezetbe, amiben állítólag problémák voltak, és hát egy nagyon drága házaspárnál, Kovács Laciéknál turnoutban laktunk, és kijöttek elénk a repülőtérre. És hát azonnal otthon éreztük magunkat, úgyhogy Isten áldjon meg benneteket, Laci, Szilvi, meg a lányok. Van két kislányuk, és tényleg hihetetlen, hogy milyen időt töltöttünk együtt, és bementünk ebbe a gyülekezetbe, és a gyülekezetbe annyit tudtak, hogy jön egy bibliaiskolás tanár, meg néhány diák. És mivel problémák vannak a gyülekezetben, ezért arra gondoltak, hogy mi valami céllal megyünk, valami különös céllal. Hogy tudom is, én a helyükben arra gondoltam volna, hogy ők majd jönnek kioktatni minket, ők majd kiigazítanak, ők majd nem tudjuk, majd oda jönnek és okoskodnak, meg fellapozzák a Bibliát, és azt mondják, hogy volt ez, itt nem ez van írva. És Isten annyira mutatott nekünk egy utat, ez a kiváltképpen való utat mutatta nekünk, igaz? Pepsivel voltam, Teóval, meg Krisztiánnal. Krisztián Szerbiából van itt. És És bementünk a gyülekezetbe, és az első beszélgetésünk az egyik előjáróval, az 2 órásra sikeredett, és ő is könnyezett, meg mi is, és a végén azt mondta, hogy tudom, hogy ti az én igazi testvéreim vagytok. És aztán beszélgettünk előjárókkal, és volt egy indonéz előjáró, és egyből azt kérdezte, hogy mi a tervetek itt Belgiumban, miért jöttetek. És valahogy az úr úgy vezetett, és hogy mondtam neki, hogy nem tudom, miről beszélsz, nincs, semmiféle tervünk nincs. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt valójában. János 3, biztos ismered, hogy olyan az életünk, mint a szél. Nem tudjuk, hogy honnan fúj és hová megy. Így vagyunk mi is. Jöttünk, hogy szeressük egymást, hogy felbátorodjunk egymás hite által, hogy tanuljunk egymástól, és hogy együtt csodáljuk Krisztust a másik emberben. Azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit remélhetünk itt. És ámulatos beszélgetések voltak. Egész délelőttől késő estig be voltak osztva az emberek, és jöttek Laciékhoz, és nem csináltuk más, csak beszélgettünk. És aztán vasárnapra már így híre ment, hogy jött néhány ember, akik Krisztust hozták magukkal. És tudtam prédikálni, adtak lehetőséget, aztán tudtam beszélgetni a gyülekezetnek az alapítójával, és figyeljetek, a szeretet az épített közöttünk egy hidat. Lebontotta az előítéleteket, a gyanakvást, és a szeretet még mindig éppen olyan erős, mint amikor 2000 éve Pál apostol lejegyezte ezeket a sorokat. Ha oda mentünk volna, és azt mondtuk, mert a teológiánk jó, és biztos, hogy jót tudtunk volna vitatkozni dolgokon, vagy gyülekezeti alapelveken, de hogy mondtuk, hogy de értsétek meg, hogy nem ezért jöttünk. És szeressük egymást, keressük az egységet. Krisztusban vagyunk valamennyien. És lehet, hogy ezzel fogom befejezni, ami nekem a legtöbbet adta ebbe az útba, Laciéknak a barátságán, szeretetén túl, az, hogy láthattam Isten kegyelmét működni szélsőséges körülmények között. És hihetetlen ereje van a kegyelemnek, meg a szeretetnek. Ez az egyetlen út, ez az, ami sosem val kudarcot. És lehet, hogy többször kellene élnünk vele, mert nem mi szerettük a turnouti embereket, hanem Isten rajtunk keresztül szerette őket. Nem az a kérdés, hogy tudok-e szeretni, mert nem tudok. Nem tudok. Én egy szeretetlen ember vagyok, én nem tudok szeretni. Nem ez a kérdés, ez sosem ez volt a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon megengedem-e, hogy Isten szeressen másokat rajtam keresztül. Tudok-e az ő szeretetének a csatornája lenni, vagy a kegyelem zsákutcájaként fogom élni az életemet. És csak még egy gondolat, hogy ez az élet, ami van nekünk, baromi rövid. Úgy értem, olyan, mint a fű, csak így elszárad, hip-hop eltűnik, mint a harmat. Csak rövid. De egy nagy lehetőség, hallod? Egy nagy lehetőség. És nem akarok úgy élni, hogy sosem szerettem. Nem akarok úgy élni, hogy nem engedtem Istennek, hogy szeressen valaki mást rajtam keresztül. És néha sikerül. És néha átragyog rajtunk Krisztusnak a természete. És ezek azok a pillanatok, amiért érdemes élni. Ezek azok a pillanatok, amikor talán betöltjük a küldetésünket ezen a földön. Valamennyien el vagyunk hívva valamire. Mindannyian el vagyunk hívva valamire. Nem ugyanarra, nem tudom, hogy te mire. Még azt keresgetem, hogy nekem mi a feladatom itt a Földön, de van feladatod itt a Földön. Egyedülálló feladatod van. Fontos vagy, úgy, ahogy vagy. Fontos vagy aként, aki vagy. Nem számít, hogy oké? Nem számít, mennyi az ismereted. Nem számít, hogy mennyire jó vagy teológiából. Sőt, ezt majd vágjátok ki, nem számít, hogy hányasra végzel a Közép-Európai Teológiai Akadémián. Ezek a dolgok valójában úgy Isten igazából nem számítanak. Egy dolog számít, hogy ismerem-e Istent. Hagyom-e, hogy munkálkodjon az életembe. Hagyom-e, hogy meggyőzzön engem. Ez a kérdés. És aztán várnak vissza minket Belgiumba. Nem azért, mintha olyan nagyszerű srácok lennénk, hanem mert szerették bennünk Krisztust. Okay? Egyszerűen csak szerették bennünk Krisztust. És ez volt a legnagyobb, amit vihettünk nekik. Kálmán Ernővel, vagy Farkas Péterrel nem sokra mentek volna, azt hiszem. de hogy ez valami nagy dolog volt. És aztán majd megyünk vissza. Úgyhogy az Úr áldjon meg valamennyünket. És éljünk, oké? Éljünk. Ámen.
Mennyire hálás vagyok Ernő szolgálatáért. Ernő, ne viccelj, Belgium, hihetetlen. Meg tudod, hány hely, ahova levelezel, ahova elmentél, ahova elvitted azt a szeretetet, amit mi is kaptunk. Úgyhogy csak nagyon, nagyon hálás vagyok. Remélem, ti is hálásak vagytok. Biztos vagytok egy csomóan, akik nézitek most a felvételt, akik hallgattátok az eredményes élettalálkozót, magányosan, elhagyatva valahol, egy kocsiban, vagy egy lakásban, reménytelenül viccelek. És Ernő volt az, akivel fel tudtad venni a kapcsolatot, neki tudtál írni, és lehet, hogy meglátogatott téged, lehet, hogy hihetetlen, úgyhogy csak köszönjük. Köszönjük. Azért ne bátorodj föl nagyon, nem tudjuk 1000 darabra szakítani, és nem is adjuk oda bárkinek, de azért ez egy óriási dolog, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És hát nagyon sok szeretettel köszöntlek mindannyiotokat, kicsit szét vagytok szórva a szélekre, de nagyon örülök nektek, és nagyon remélem, hogy azok a gondolatok, amik most nyomják a szívemet, azok valahogy átjönnek, hogy sikerül őket elmondani. Igazából az a reményem, hogy amiről most beszélni fogunk, az meg fog érinteni mindannyiunkat, hogy fényt fog gyújtani ott, ahol esetleg homály vagy sötétség volt eddig, ahol sebek fájtak, ahol volt reménytelenség, oda gyógyulás jön és remény. Isten nagyon sokat, nem is tudom, szerintem mindannyiunkon, de kell, hogy tudd, hogy Isten dolgozik rajtad. Isten gyógyít téged. Isten foglalkozik veled, mint ahogy egy apa foglalkozik a gyermekével, mint ahogy egy anya szereti a gyerekét. És nem jó az a szó, hogy tanítja, az olyan hideg, az olyan közömbös, annak olyan teljesítmény szaga van, hanem szereti és felneveli. És ennek része tanítás is, mert a 6 éves Benji fiam nem tud még mindent az életről. De amikor ő ránézek, nem arra gondolok, hogy meg kell neki tanítanom mindent, rendesen tudjon mindent. Az iskola gondolkozik így, sajnos. Az oktatási rendszerünk hagyott rajtunk egy pecsétet, ahol a tanulás csak arról szól, hogy lediktálnak nekünk egy tényanyagot, amit aztán elvárják, hogy visszaböfögjük. És közben nem tanulunk meg élni, közben nem tanulunk meg gondolkozni, közben nagyon magányosak lehetünk, nagyon okosan, nagyon magányosak, nagyon okosan, nagyon elveszettek. És Isten nem ezt csinálja. Isten azzal kezdte, hogy mindent rendbe hozott. Nem tudom, hogy szoktál-e így gondolkozni, hogy rontottál már el valamit az életedben. Én gondolkoztam ezen sokat. Nekem voltak évek az életemben, ahol nem tudtam aludni. Ahol amikor lefeküdtem, akkor felötlöttek gondolatok, amik fájtak. Úristen, mit tettem azzal az emberrel? És egy csomó ilyen megbánás. Nem tudom, hányan ismeritek a megbánást? Hányan ismeritek a bűntudatot? Hányan éreztétek már úgy, hogy elszalasztottunk dolgokat, hogy kihagytunk lehetőségeket, hogy évek mentek el úgy, hogy szinte meg se érintettük őket. És az első dolog, amit Isten csinált, az az volt, hogy visszavásárolt mindent, amit mi eltékozoltunk, hogy visszaszerzett mindent, amit elrontottunk, hogy rendbehozott mindent, amit elrontottunk. Nem tudom, érted-e? Tudom, hogy nem érted. Én se értem. Isten egy új valóságot teremtett neked és nekem, egy új valóságot. És most azon dolgozik, hogy a mi kis szívünk meglágyuljon, hogy a mi elménk, nem is tudom, megadja magát, és elhiggyük azt, amit Isten tett értünk, hogy elhiggyük, hogy meglássuk azt, amit adott nekünk. Figyelj, figyelj! Ha úgy halsz meg, hogy nem láttad meg, amit Isten adott neked, akkor lemaradtál a legfontosabb dologról. Nem szabad. Ez mindenünk. Az élet, amit csupa nagybetűvel felírtunk egyszer a naplónk te elejére, az élet, amit mindig is kerestünk, az az, amit Isten tett értünk, az az, aki ő nekünk, az az, amit ő adott nekünk. És tudjátok, belekezdtünk ebbe a sorozatba, és be is fejezzük, a sorozat címe az emberi nyomorúságról. És talán valami ilyesmi alcímet adtunk neki, hogy az élet titkának teljes definíciója, valami ilyesmi. Ilyen címet adtunk neki, Rafi bólogat, ezt a címet adtuk neki. És a legutóbbi alkalom, azt gondolom, hogy a kulcs alkalma ennek az egésznek. Kérlek, hogy mi a címe, Rafi, a legutóbbinak? Mindegy, nem olyan fontos, az előző, az ez előtti alkalom. Hallgasd meg, kérlek, azt nézd meg. Azt gondolom, hogy az az üzenet, ami abban elhangzott, amiről ott szó volt, az egy mérföldkő. Az valami, ami az én életemet most épp megváltoztatja. Az valami, ami szabadulást hozhat ott, ahol évek óta nem találtál. Azt hiszem, ennek a sorozatnak az a kulcsa, az az üzenet. A tökéletességhez vezető út, ezt a címet kapta, a tökéletességhez vezető út. És ahol folytatni szeretném, az gyakorlatilag arra az előző üzenetre épül, és ugye alapoztunk, két nagy része volt a sorozatnak eddig. Az első a szembeszélről beszélt, arról az ellenállásról, amit téged meg akar rabolni a győzelemtől. Azokról a gondolatmintákról, arról a szembeszélről, ami téged vissza akar fogni, és téged ott akar tartani, ahol vagy, ahelyett, hogy előre lépnél. És a második szakasz szólt az életről, arról, hogy miről is szól a dolog, miről is szól az élet. És talán egy pár szót kell, hogy mondjak róla, de a harmadik rész, és erről fogunk most beszélni, az meg gyakorlati lesz. Hányan szeretitek a gyakorlatot? Hagyjuk az elméletet, Sanyi! Mondd meg, hogy kell élni, mit csináljak? Tudni akarom, mit csináljak? Én csinálni akarok valamit. Nem a sok szöveg, hanem mit kell csinálni? Mondom, mit kell csinálni. Ez lesz ma, hogy mit kell csinálni. De nem bírok tovább menni, nem bírok. Muszáj visszalépnem egyet. Visszaléphetek egyet? De csak egyet, jó? Figyeljetek, hadd olvassam el nektek Jeremiás 17-ből egy verset, amiről beszélgettünk Ernőikkel a hétvégén. Képzeljétek, csináltunk egy olyan vad dolgot, múlt hétvégén három szent ember, meg én elmentünk egy ilyen hosszú hétvégére. Ezek szellemi vezetők, ezek vademberek, Krisztusért vadak, és bátorítottuk egymást. Bicikliztünk, visszhangot teszteltünk Tihanyban, visszhangja romlott, nem működik már. De leginkább bátorítottuk egymást. És erről a versről beszéltünk egy picit, hadd olvassam ezt el. Jeremiás 17, figyeljetek, megdöbbentő. Jeremiás 17, 5. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a sziklás lakatlan földön. És olvassuk majd a következő részét is, az sokkal jobb, de most hadd mondjak egy gyors imát. Jó, egy gyors imát. Mondhatok egy gyors imát? Ez úgy csinál, mint a demokrácia lenne, mint hogyha számítana, hogy mit válaszoltok. Úgy is fogok mondani egyet, de így egy kicsit jobban ráhangolok titeket. Úgyhogy, szóval, mennyei atyánk, mindenható Isten, nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha most szólnál hozzánk. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tőled halljunk, hogy amikor te beszélsz hozzánk, ne csak ismeretet gyarapítsunk, mert az nem sokat ér, hanem hogy te megérints minket, hogy meggyógyuljunk, hogy valami megváltozzon odabent, hogy a szívünk engedjen az igazságnak, és megszabaduljunk, hogy életet találjunk, olyan életet, amit soha nem veszíthetünk el. Úgyhogy ez most a várakozásunk. Hiszem, hogy nem véletlenül vagy itt, nem véletlenül hallgatod a felvételt, és nézed ezt a videót. Ezek különleges percek lesznek, mert a mindenható Isten, aki szeret téged, aki az életét adta érted és neked, a mindenható Isten fog szólni hozzád, és cselekedni fog, gyógyítani, szabadítani, életet adni. Úgyhogy ezért vagyunk itt, semmi másért, ezért vagyunk itt. Te nevedben, a mindenható Isten, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, figyelj, ezek a sorok rosszul hangoznak. A vallásos szívemnek rögtön fájnak ezek a sorok. Nem is szeretem őket olvasni. Fúj! Sanyi, miért ezt olvasod? Mert nagyon jó, amit mondani akar. Mert csodálatos, amit mondani akar. Figyelj! Azt mondja, hogy a te életednek van egy olyan forrása, amit nem ismersz. A te életed sokkal több annál, mint aminek te hiszed. Sokkal több. Az emberek, akik körülötted járnak, jönnek szembe az utcán, a tanáraid, a főnököd, a beosztottjaid, a szüleid nem tudják, hogy miről szól az élet. Az emberek 99,9%-a ebben él, és mi is itt éltünk, és lehet, hogy néha még most is itt élünk. Áldozatai vagyunk a kultúránknak, annak a kultúrának, amely elfelejtette a nagyobb életet, annak a kultúrának, aki elfelejtette Istent, annak a kultúrának, aki elfelejtette az örök életet, az örök életet. És mit tanultunk? Azt tanultuk, hogy ha én nem csinálok meg valamit, semmi sincs megcsinálva. Azt tanultam meg, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Azt tanultam meg, figyelj, azt tanultam meg, hogy én legyek önmagam Istene. És ezt a szót ki kéne bontani, hogy én legyek önmagamnak a megsegítője, hogy én legyek önmagamnak a forrása, hogy én legyek önmagamnak a támasza, hogy emberben bízzak. Emberben bízzak. Milyen emberben? Magamban. Magamban, és aztán esetleg benned is, de inkább magamban. A humanista világban igenis van egy Istenünk. Én vagyok önmagam Istene. Én. És figyelj, ha te vagy önmagadnak az Istene, akkor átkozott vagy. Ne értsd félre. Nem arról szó lesz, hogy Isten jön és mindjárt lecsap rád, hanem csak egy helyzetleírásról beszél. Azt mondja, hogy ha te vagy önmagadnak az Istene, akkor egy olyan forrást választottál, amelyben nincs elég víz. Észrevetted már, hogy nem tudod megmenteni önmagadat? Hogy nem tudsz éveket adni az éveidhez? Hogy nem tudod a saját hajadnál fogva kihúzni magad az érzelmi mélypontodból? Észrevetted már, hogy önmagadnak te kevés vagy? Hogy valami több kell, hogy valami nagyobb kell? Ha én úgy döntök, hogy én vagyok a világ közepe, én vagyok az, akiben bízom, akkor ezzel a döntésemmel arra ítéltem magam, hogy hiányban éljek, hogy ebben éljek, hogy olyan legyek, mint a bokor a pusztában. Aki egy másik fordítás úgy írja, hogy nem látja, hogy valami jó következnék. Mert kérdezd meg tőlem, Sanyi, mire számítasz? Kérdezd meg. Jó, tegyük föl, hogy megkérdeztétek. És mondom, magamra számítok. Na és milyen érzés? Olyan érzés, mint bokornak a pusztában. Mint száraz, kiszikkadt helyen remélni, hogy lesz víz, de tudom, hogy nincs. Magamban bízok, magamban reménykedem, de már ismerem magam, és tudom, hogy nem vagyok elég. Ezt értitek? Ebben él 100 emberből 99, még úgy is, hogy hisz Istenben, tud Istenről, bízott benne, örök élete van, de igazából önmagának az Istene. És átkozott a döntésével megpecsételte az élet élményét. Nem remélhet a jövőtől semmi jót, mert mi lesz a jövőben? Én leszek a jövőben. Ugyanaz lesz, mint ami eddig volt. Kevés. Kövek között tengődik a pusztában, a sziklás lakatlan földön. Értjük ezt. De menjünk tovább. Hagyjuk ezt itt, menjünk tovább, mert Isten ezt nem azért mondja, hogy bántson minket, hanem azért mondja, hogy figyelj, emeld föl a tekintetedet, és lásd, hogy egy hazugságban élsz, egy becsapottságban, nem kell emberben bíznod, nem vagy egyedül, nem kell önmagadban bíznod, létezem én is, és én veled vagyok, és én az életemet adtam érted, és én veled vagyok, de te kérlek, a szabad akaratoddal, de te kérlek, válasz engem, de te kérlek, bíz bennem, de te kérlek, csak vedd észre, hogy ott vagyok, és bízhatsz bennem, és figyelj azonnal, nem mondok igazat, de igazából azonnal egy új élet, egy másik élet kezdődik, és azért nem azonnal, mert olyan nehéz átállítani az elmémet, a szívemet, hogy tényleg elkezdjen bízni valami másban, valami többen, mint ami csak én vagyok. Mert ha a lelkemet rá tudnám venni, hogy bízzon Istenben, aki tényleg segít, aki tényleg veled van, aki tényleg a szabadítod, aki tényleg Dávid Istene, akiről ő azt mondta, hogy erős váram, mindig biztos segítség a nyomorúságban, kősziklám, tudod, az én Istenem. Ha tudnék benne bízni, onnantól nem kéne félnem semmitől, onnantól bármi jöhetne, onnantól szabad lennék, onnantól az élet színessé válna, onnantól nem kéne önmagamra limitálnom a napjaimat, a reményeimet, a jövőt, semmit, minden egy egész új szintre lépne, ha tudnék bízni benne. És erről szól a folytatás, figyelj, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és értsd ezt emberként, férfi vagy nő, áldott az az ember, aki Istenben bízik, akinek figyelj, az Úr a bizodalma. És el is magyarázza, hogy miért áldott. El is magyarázza, figyeljetek, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Oké, mi volt a baj az előbb? Mi volt a baj az előbb? Sanyi volt önmagának a forrása. Mi volt a baj Sanyival? Hogy nincs benne elég víz. Oké, mint a bokor a pusztában. Mennyi vize van a bokornak a pusztában? Semmi. De aki az Úrban bízik, az milyen? Mint a folyó víz mellé ültetett fa. A folyóban mennyi víz van? Csak folyik. Csak jön. A végtelen, kimeríthetetlen forrás. Csak jön. Több, mint elég. Bőséges. Több, mint elég. Figyelj, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Figyelj, és itt jönnek a következmények. Ezt még nem hallottad. Lehet, hogy olvastad ezt, de ezt még nem hallottad. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Hányan féltek a jövőtől, ne tedd fel a kezed, hányan aggódtatok már, hányan néztetek magatokra, néztetek a jövő számtalan lehetőségére, hogy lesz pénz, nem lesz pénz, eljön a nagy ő, nem jön el, mi lesz, nem lesz. Tudod, ezer dolog, ami befolyásolhatatlan, rajtam múlik, és meg se tudom érinteni őket. Félek a jövőtől, félek, ha jön a hőség. Tudom, hogy nincs erőm. De az, aki az Úrban bízik, folyóig ereszti a gyökereit, egy olyan forrásból merít, egy olyan dologra számít, egy olyas valakiben számít, akinek mindenre van ereje. És mit csinál? Nem fél a hőségtől. De nem azért, mert bátor, hanem mert végig gondolta, hogy nekem egy olyan forrásom van, Isten, aki megígérte, hogy velem lesz, Isten, aki nem ember, hogy hazudjon, hogy az ígéreteit megszegné, akire bizton számíthatok, aki megígérte, hogy gondoskodik, és gondoskodni is fog. Nem kell félnem a jövőtől, és persze félek, de ez a visszhangja a régi életemnek, a visszhangja annak, hogy csak én vagyok, csak magamra számíthatok, és egyedül vagyok, és ez a nagy kegyetlen világ el fog söpörni, de ez nem igaz. Ez a kultúránk átka, hogy elfelejtettük, hogy van Istenünk, hogy elfelejtettük, hogy van életünk. Emlékezz vissza rá, hogy ő van, és hogy ő sosem hagy el téged, és ő benne bízhatsz, és nem kell félned a hőségtől, nem kell félned semmitől. egyetlen egy ára van ennek a hihetetlen életnek. Egyetlen egy ára van. És erről szólt a legutóbbi alkalom. Hogy a dolgok lehet, hogy rendben lesznek. Nem. A dolgok biztos, hogy rendben lesznek. De lehet, hogy nem úgy lesznek, ahogy te tervezted. A szabadság ára az, hogy feladod az uralmat. Mert amikor arra gondolsz, hogy hé, Isten, bízom benned, pont úgy fogsz mindent csinálni, ahogy leírtam arra az apró pici kis cetlire neked már 2 héttel ezelőtt, és beadtam a kérvényt, hogy mit, hogy kell csinálnod. Úgyhogy én nekem nagy hitem van, én bízom benne, hogy engedelmeskedni fogsz nekem. Na ez a fajta hit okozhat csalódást. Mert amikor azt mondod, hogy bízom benned, Uram, akkor ez arról szól, hogy mint ahogy egy gyermek rábízza magát az apjára, az apja törődik a gyermek kéréseivel, beszélget vele, de azért alapvetően a dolgok hogy lesznek? Úgy lesznek, ahogy az apa jónak látja. És ő tele van szerető kedvességgel, ő tele van gyengédséggel, ő bőkezű, de a dolgok lehet, hogy másképp lesznek, mint ahogy te tervezted. A biztonságnak, a szabadságnak, a nagybetűs életnek az ára az, hogy te felismered, hogy nem te vagy Isten. És ez önmagában a megszabadulás, és önmagában az ár is. Uram, legyen én velem a te szereteted szerint. Legyen én velem a te neved szerint. És nem tudom pontosan, hogy lesz, de te szeretsz engem. Jó lesz, és nem teszel rám olyan terhet, amit ne tudnék elhordozni. Ha valahova el akarsz vinni, majd felkészítesz rá, és majd viszel, és majd rendben lesz, de nem bírok már úgy élni, hogy magamban bízom, és rólad elfeledkezem. Nem bírok már úgy élni, hogy mindent én hordozzak. Nem vagyok Isten! Miért élnék Istenként? Te vagy az Isten, és én tőled függök, és benned bízom. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad. Figyelj, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Ezt érted? Isten egy olyan ígéretet tett nekünk, ami függetlenít a körülményektől. Hány olyan körülmény van, amire nézel nagyítóval, mikor fog megszűnni ez a körülmény? Ó, Istenem, ha szeretsz engem, kiszabadítasz engem ebből a pénzügyi nehézségből, ebből a magányból, ebből a frusztrációból, ebből a munkahelyből, ha szeretsz egy kicsit, akkor a listát, amit leadtam neked, megcsinálod. És Isten azt mondja, meg tudom csinálni, de ha megcsinálom neked, lemaradsz valami nagyobbról, mert én valami nagyobbat ígérek, én azt ígérem neked, hogy én veled leszek a hőségben, én leszek a folyó alattad, ahova leengeded a gyökereidet, és mindig üdezöld lesz a lombod, és mindig megtermed a gyümölcsödet, még szárasság idején is. Figyelj, én egy olyan életet adok neked, amely élettel soha többet nem kell nézned a körülményeidre, a problémáidra, hogy azok mikor szűnnek meg. Mert Isten azt mondja, nem kell, hogy megszűnjenek. Csak fordulj felém, csak bízz bennem, és instant, azonnal, ahogy el tudod hinni, ahogy rá tudod bízni magad, én szabadulást hozok neked. És onnantól nem számít, hogy forróság van-e vagy nincs, mert a gyökereid a vízig mennek, és neked van elég, bármi történik körülötted. Érted ezt? Érted ezt? Ez nagyobb, mint hogy Isten rendbe hozza a körülményt. Ez nagyobb annál, mint hogy szerez neked egy jobb munkát. Ez nagyobb, ez maga az élet. Ez maga az élet, amire készülünk egész földi sorsunkban, és amiről az örökkévalóság szólni fog, hogy megtanultunk bízni a mindenhatóban, és ilyen módon a mindenható élete áramolhat át rajtunk korlátlanul. Érted ezt? Erről szólt az előző alkalom. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten kötött, érted, egy vonalon túli szövetséget, és nem kér érte cserébe semmit. Ateista vagy? Legyél. Valami másban hiszel? Higgyél. Egy dolgot tegyél, ismerd fel, hogy létezik a mindenható, és hogy ő vele meg kell békélned, És ez a megbékélés lehetetlen tettekkel, lehetetlen a te teljesítményeddel. Nem tudod jóvá tenni, amit elrontottál. Nem tudod jóvá tenni, és nem is kell jóvá tenned, mert lehetetlen. Ő tette jóvá. Ő tette jóvá. A názáreti Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt itt élt a földön, és leélt egy tökéletes életet, és meghalt mindannyiunk bűnéért, mindannyiunk hibáiért, mindannyiunk hiányosságaiért, kifizette szó nélkül. És azt mondja, hogy most csak fogadd el ajándékba. Én vagyok a te megváltód. Én vagyok a messiás. Ha hiszel én bennem, örök életed van. Ez az örök élet. Csak higgy én bennem. Csak mondj igent. Csak nyújtom feléd a kezemet, és te érintsd meg. Még lehet, hogy nem is tudsz belekapaszkodni, de csak érintsd meg. Mondj nekem egy igent, és én odaültetlek a folyóvíz mellé, és a gyökereket leeresztheted a vízig, és a szárasság, a hőség, ezek mind nem számít. Tanak onnantól, mert örök életed van én velem. És mit mondhatok erre? Ennyit mondhatok, hiszek. Hiszek, Uram, elfogadlak. Itt vagyok, Jézus. Hiszek. Nem tudok tenni semmit. És ő azt mondja, nem is kell tenned semmit. Én vagyok Isten. Én cselekszem. Én teszek. Te pedig nézel rám, és visszatükrözöl engem. Ennyi. Te vagy az én remek művem. Nem te vagy önmagad remek műve, te vagy az én remek művem. Ámen. Ámen. És a kis bevezető után akkor lássuk, hogy mit kell csinálni. De már elmondtam, most mondjuk kórusban, mit kell csinálni? Hinni és bízni. Mit? Elhinni. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, és a szíve Istentől elfordul, és áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Ennyi. Mit kell csinálni? Bízni. Válaszd meg, hogy kiben és miben bízol. És a bizalmad nem fog megszégyeníteni, mert a bizalmad mögött valóság van. Isten valósága mindig is ott van. Akkor is ott van Isten óvó, gondoskodó valósága, amikor nem bízol. A bizalmatlanságoddal, a hitetlenségeddel nem szűnik meg. Csak nincs hasznod belőle. Nem tudom, hogy ezt jól mondom-e. Igen, jól mondom. Szerintem olyan szinten nincs hasznod belőle, mint ahogy nagyon szomjas vagy, tudod, a kiránduláson, és elfelejtetted, hogy van egy palack víz a hátizsákodban. És vattává szárad a szád, oda tapad a nyelved a szájpadlásodhoz, este nagy nehezen tudod, egy nyilvános WC-ben iszol, és amikor hazaértél 10-kor, csomagolsz ki, és ott van egy palack víz. Na ez a keresztény élet. A palack víz ott van a hátizsákodban. Kérlek, vedd elő és igyál. Bíz az Úrban. Oké. Mit kell csinálni? Gyerünk! Mondja, Csanyi! Megcsináljuk! Dehogy is csináljátok meg! Ha ebben a felsorolásban csak egy olyan lenne, amit meg kéne csinálnod, akkor véged lenne. Figyelj, az első, ne követelj, hanem kérj. Első számú tanács, ne követelj, hanem kérj. A követelőzés önmagunk megszivatásának a legtisztább módszere. Ezt nem lehet szentebbül mondani. Figyelj! Abban a pillanatban, ahogy elkezdesz követelőzni, azonnal arra a helyre kerülsz, ahol tudod, ha másképp nem öntudatlanul, tudat alatt tudod, hogy Isten fityiszt fog, vagy mutathat neked. Onnantól egy olyan elvárás felé nézel az életedben, amire nincs garancia, hogy meg lesz. Emlékszel, ezt mondtam, beadtad a kis 5 pontos cetlidet, és bízol az Úrban, hogy megteszi. Hát így rendben van, bízhatsz kéréssel. A kérés így néz ki. Uram, én megbízom benned. Én tudom, hogy szeretsz. És ezért rád hagyom, hogy lesz én velem. De ha kíváncsi vagy, hogy én most mire gondolok, én arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha. De én ezt kérem tőled. Azaz, amikor kimondom, őszintén sebezhető, hogy ezt nagyon szeretném. Én ezt nagyon szeretném. Uram, léci, na, ha lehet, na. Nagyon őszintén elmondom, hogy mit szeretnék. Ha megadod, ha nem adod meg, az is rendben van. Nincs benne követelés. A kérésemmel nem állítottalak téged egy egyirányú utcára, hanem te vagy Isten, és te döntesz szabadon, és én ugyanaz leszek, ha igent mondasz, és akkor is, hogyha nemet. Persze, ha nemet mondasz, sírni fogok, de ez is csak én vagyok, de nincs benne követelőzés, kérés van, ezt értitek? Óriási különbség. És a személyes élményed sokkal jobb, ha kérsz. Mert amikor kérsz, akkor tudhatod, hogy nem vagy, ne értsd félre a szót, Isten ellensége. Tehát, oké, hányatok kellett már, hogy elbánjon egy hisztis gyerekkel? Oké, hát ilyet nem is tudjuk. Hát, oké, a hisztis gyerek bizonyos értelemben, ugye többnyire követelőzésben él, épp ő akar valamit, és nagyon-nagyon nagy gondja van veled, mert nem adod meg, amit szeretne. Ebben a pillanatban ő a te ellenségeddé vált, igaz? Az érzelmei szintjén. És mivel találkozik tőled? Ellenállással, neveléssel, türelemmel, de úgy értem a harmónia felborult, de ki borította fel a harmóniát? Nem Isten, én borítottam fel a követelőzéssel. Ez a széllel szembe pisilni. Nagyon kis logika van benne. Nagyon kicsi. Jó, benne menjünk bele. Oké. Filippi 4:4. Ezt olvassuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Fú, meg vagyok kísérve, hogy itt megálljak. Micsoda parancs ez? Gondolkoztatok már ezen? Ez az örüljetek parancs, egyébként Filippiben azt hiszem 5-ször ismétlődik meg, ez vagy... Ez vagy... Nem a nyelvemre a jelző, a gonoszhoz közeli. Tudod, tehát, hogy van egy nyomorult életed, Isten tojik rád, és közben még azt követeli, hogy örülj is közben. Igaz? Ez lehet az egyik magyarázat. És egyébként a régi bűnös természetem, meg a légkör többnyire így magyarázza ezt az igét. Igaz? Igaz? Ilyen perverz vagy, Uram. Tehát, hogy itt élek ebben a nyomorban, és még, tudod, örüljek. Minek örüljek? Oké, de közben ez úgy van, hogy csúszik a kuplung a te fejedben, és a te életed tele van értékkel, tele van, ha más nem, olyan ígéretekkel, olyan valósággal Isten részéről, amit ha csak emlékeznél rá, ha csak észrevennéd, ha csak számításba vennéd, semmilyen más reakció nem volna helyén való, mint az öröm. Ezt érted? A bajunk az, hogy kitakarjuk a napot. Meg mindent. Azzal, hogy arra nézünk, amink nincs, arra nézünk, amit követeltünk, és nem kaptunk meg. És közben elfelejtünk minden mást, ami van, és amiből sokkal több van, mint az, ami nincs. Rendben van? Az örülj parancs egyszerű metafizikai igazodás. Tehát Isten megtette, minden ígérete érvényes rád, iszonyatos gazdagságot kaptál, csodálkozz rá, és az öröm jön magától. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel, és itt van, és figyelj, és itt mondja, figyelj, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a követeléseiteket Isten előtt. Többen nevetnek. Hol csaltam? A követeléseket. Mit tárunk föl Isten előtt? A kéréseinket. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez zseniális. Figyelj! őszinte vagy Isten előtt, átlátszó vagy Isten előtt, nem játszol szerepet, de tudod, hogy Isten jó, tudod, hogy az ígéretei igazak, tudod, hogy ő kicsoda, és ezért hála van a szívedben, hála van benne, és feltárod ezzel a hálával, ahol te tudod, hogy ő Isten, hogy tudod, hogy ő megmentett, hogy tudod, hogy ő veled van, csak nem felejtetted el, hogy ő Isten, a te Istened, és közben elmondom, hogy úgy szeretném, lehetne, és ez egy kérés. És ez egy kérés, imában, könyörgésben. És ő figyelj, azt mondja, nem biztos, hogy megadom a kérésedet, de olyan harmónia lesz közöttünk, olyan bensőséges kapcsolat, ami meghaladja még azt is, amit átéltél volna, ha megadom. De lehet, hogy meg is adom, a kettőnek nincs köze egymáshoz, mert ez a kapcsolat köztünk, hogy én vagyok az erős Isten, és te meg átlátszó vagy, esendő előttem, és őszinte, és harmónia van köztünk. Persze, hogy én adok, mert nekem van, persze, hogy nem te adsz, mert neked nincs. Ez a viszonyunk, te kérsz, és én adok, te függsz tőlem, és én pedig óvlak téged. Ez a harmóniája, ezt jelenti azt, hogy embernek Istennel élni. És Isten azt mondja, hogy minden ismeretet meghaladó békesség fogja megőrizni a szívedet, a legmélyebb motivációidat, és az elmédet Jézus Krisztusban, a megváltásodban, abban az állapotban, abban a csodában, ami a tiéd, az áldott ember életében, aki az Úrban bízik, Jézus Krisztusban, aki az Úrban bízik, kér tőlem, és én megtartlak téged ebben a békességben. Micsoda ígéret ez? Figyelj, én régen, amikor vállalkozó voltam, még nem hívő, most is vállalkozó vagyok, de már hívő, célfüzetem volt. Írtam a céljaimat, hogy mit akarok elérni, és emlékszem, amikor már 8. éve írtam a céljaimat, már sikeres voltam. Tudod, mi volt az utolsó cél, amit felírtam, hogy mit szeretnék? Már mondtam nektek, úgyhogy biztos tudjátok, azt írtam föl, hogy békességet szeretnék. Érted? Békességet, nyugalmat. Nyugalom. Ha nyugalmam lehetne, ha békességem lehetne, akkor az összes többi marhaság nem számít. Érted? Nem számít. Mert lehet akármid, ha nincs mellé békességed, ha nincs mellé nyugalmad, pont a hajadra kenheted, vagy a kalapodra tűzheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz, de igazán hasznod nem lesz belőle. És Isten itt azonnal mit ígér? Instant, azzal, hogy ő hozzá jövök, hogy belépek ebbe a kapcsolatba, ahol én bízom benne, ahol én hálás vagyok érte, ahol én sebezhető vagyok előtte, ahol én kérek tőle, mert kitől kérnék, ha nem az Istenemtől? Kitől kérnék, ha nem tőlem, a szomszédtól, vagy magamtól, vagy embertől, vagy nem? Persze, hogy tőle kérek. Majd bujkálni fogok, úgy, jaj, Uram, nem vagyok én olyan testi, mintha szeretnék egy nagy világ körüli útra menni, nem is akarok, de közben akarok, de azt nem mondhatom, mert az nem szellemi, hanem azt mondom, világ körüli útra akarok menni, Uram, lehetne? Tudod, de ez egy kérés, és hogyha nem viszel egy darabig, úgyis jó, de ha vinnél, az ilyen jó lennek. De érted? Tehát, és őszinte vagyok előtte, átlátszó, és ott van egy békesség. És ott van egy természet feletti békesség. És ugye az egész azzal kezdődött, hogy semmi felől ne aggódjatok. Tehát valószínűleg azért itt nem csak az van, hogy mi mindent szeretnék, hanem az van, hogy ó Istenem, sok az ellenség, és kevés a védelem. Ó Istenem, sok a védelem, mert te vagy a védelmem, de épp nem nagyon látlak, Uram. Megnyitnád a szememet? Segítenél a hitetlenségemen? Bevezetnél a jelenlétedbe? Láthatnám a dicsőségedet? Láthatnám a dicsőségedet? Kérlek, Uram. Mert ha látnálak élnék, ha látnálak, akkor nem félnék a hőségtől, akkor áldott ember lennék, mert az Úrban bízom. Lehetne, hogy belőle többet kapjak? Még többet lehetne? És nem követelem, mert te tudod, hogy mit, mikor és hogyan, de lehetne. Oké. Következő, mit kell csinálni? Amit megtehetnél önerőből, azt is kérd. Oké, hányatoknak volt már pénze? Egy kész, kettő. Tudod, régen, emlékszel az, ami volt? Oké, amikor van pénzed, mit csinálsz? Fogod magad? Hű, de jó kis csuka. Megyek be, megveszem. Felpróbálom, méret is jó volt, megvettem. És jössz kifelé a boltból, és ez csak eszebe jut, hogy basszus, meg kellett volna kérdeznem az urat, hogy hogy ő most vesz-e nekem egy cipőt. Mert nekem semmim nincs, ami az enyém volna. Nekem semmim nincs, ez látszat, ez egy hazug látszat, hogy nekem van erőm, nekem van életem önmagamban. Figyelj, a gazdagokat, Isten így inti, azt mondja, a gazdagokat, hogy mondja, nem, se a verset, nem tudom, hol van, se hogy pontosan, de nagyjából tudom, figyelj. Parancsold meg a gazdagoknak, hogy ne a bizonytalan gazdagságban bízzanak, hanem az Úrban, aki meg tud nekünk adni mindent, ami szükséges. Valahogy így van. Oké? Na ez egy jó tanács. Mert te gazdag vagy. Neked vannak erőforrásaid. De az erőforrásaid ne váljanak csapdává. Hogy válnak az erőforrások csapdává? Úgy, hogy Isten helyettesítővé válnak. Hé, jól megy a dolgom. Építettem egy csűrt, tele van. Van egy jó munkám, vállalkozásom, nagy ház, nagy kocsi. Hé, uram, szevasz, hogy vagy? Kicsit partizunk majd? Tudod, ne váljon csapdává, hanem a te szíved tanulja meg, hogy mindig bízik az Úrban, hogy mindig tőle függ, és egy nagyon jó gyakorlat, és nem baj, vehetsz magadnak cipőt, de mennyivel jobb az, hogy hey, uram, láttad azt a csukát? Azt a de király, megvehetnénk azt a csukát. Bevegyek, fölpróbálom, jó? Addig te majd mondod, hogy igen vagy nem, jó? De én most csak bevegyek és fölpróbálom. Azt a de jól áll. Jól áll, uram, jól áll? Nem áll jól? Miért nem áll jól? Tényleg, kicsit hosszú a csőre. És itt van olyan, ami jól állna? Mi mögöttem? Ez is jól néz ki. Azt is felpróbál. Na és ez jól áll? Király, király. Megvehetem? Fit. Vettünk egy csukát. Mennyivel nagyobb élmény, nem? Mennyivel jobb? És megtanulom, hogy nekem van, nekem nem pénzem van, pénzem, amit elveszíthetek, nekem Istenem van, érted? Ezt Istenem van. Nekem van egy Istenem, aki minden szükségemet betölti, mindenkor, mindenre elegendő. Nem egy nyomorult, tudod, én vagyok magamnak, tudod, emberben bízom, itt van a vastag pénztárcám, söröcske, távirányítócska, pénztártácska, itt tudom én, minden is. Értitek? Nem tudom, ezt értitek. Amit meg is tehetnél önerőből, azt is kérd. Micsoda lelki gyakorlat. Micsoda elveszíthetetlen biztonság. Hogy akár van pénzem, akár nincs, Isten a bizalmam. Őre hagyatkozom. A következő, ami segít, és ez, hű, ez nehéz lesz, de mondom, még van 5 percünk, jó? És akkor abba hagyjuk. 5 perc. Figyelj, rabszolga vagy. Hányatoknak tetszik ez a gondolat? Rabszolga vagy, oké. Okay. Figyelj, az egyik kép, amit Isten használ ránk, emberekre, az a szolga, a rabszolga. És persze a másik az, hogy fiú, feleség és test. Tehát, hogy de azt mondja, hogy a te lelkednek, amikor a mindenható Istennel szemben áll, van egy alapvető tévedése a jogait és a kötelezettségeit tekintve. Van egy alapvető őrület a fejünkben, ahol a mindenhatóval szemben meg tudunk állni úgy, mintha ő a mi dzsinünk lenne. Mintha ő valaki a pajtásunk lenne, akinek úgy megmondjuk, hogy a dolgok hogy vannak. Tudod, akinek igazából engednie kéne nekünk, engedelmeskednie kéne nekünk, vagy legalábbis komolyan venni, amit mondunk. De várjál, ő a mindenható. Tehát ezt még egy cég vezetőjével se teszed meg, ha ott dolgozol. Ő hozzá se úgy mész oda, hogy hé, csicska. Egy kormányfőhöz nem úgy mész. Ugye, amikor még voltak, mit tudom, királyság volt, a király élet-halál ura volt, a király elé halálfélelemmel léptek az emberek. Ha csak nem ismerték meg a királyt, és tudták, hogy jó szívű és becsületes ember, és akkor nagy tisztelettel, de már talán nem halálfélelemmel mentek a király elé. Segít neked megérteni, hogy mi a helyes viszony Isten előtt, hogy az elvárásaid, a követeléseid hogyan kerülnek a helyükre, ha megérted, hogy rabszolga vagy. Figyelj, a rabszolga az olyas valaki, akinek nem jogai, hanem elsősorban kötelezettségei vannak. És figyelj, mondom a rabszolgaságnak a jó képeit. Figyelj, a férj, vagy a feleség, idézőjelbetéve rabszolgái egymásnak. A gyerek és szülő viszony. Az anya rabszolgája a gyerekének. Ne értsd félre, de igen, van egy olyan kötődés, van egy olyan kötelezettség és jogviszony, ami csak egész egyszerűen megváltoztatja a légkört. És aztán ott van a rendes rabszolgaságnak a képe, ahol a mester élet és halál ura volt, és a rabszolgának csak meg kellett tennie, amit a mester követelt. De létezett egy ilyen intézmény, az önkéntes rabszolgaság, ahol 7 év után a zsidó törvény szerint a rabszolgát fel kellett szabadítani, de ha megszerette a mesterét, és a mestere megszerette őt, akkor a rabszolga saját akaratból dönthetett úgy, hogy a mesterével marad. Gondolj bele, összebarátkoztak, családtag lett, és azt mondta, hogy maradhatok? Igen, és kapott egy fülbevalót, és gyakorlatilag onnantól ő élete végéig szolga volt abban a házban. De ez az önkéntes alávetettségből, a szeretetnek való alávetettségből való rabszolgaság. És ez a kép is közel áll ahhoz, ahogy mi Isten előtt állunk. De ő, csak gondolj bele, olyan, mint az atyánk, de egyben a mindenség ura is. Nem elsősorban jogaink vannak vele szemben. És hát figyeljetek, hagyjuk abba itt, talán hagyjuk abba itt. Hagyjuk abba. Igen, hagyjuk abba itt. Oké, egy utolsó összefoglaló gondolat. Az élet, amit birtokolsz, amit megkaptál, amikor hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, az egy csoda. Az egy olyan dolog, amit valami még akkor is olyan könnyen kitakarhat a szemed előtt, hogyha már évek óta keresztény és hívő vagy. Figyelj, Isten ingyen kegyelemből adott neked mindent. Egy felbonthatatlan szövetséget kötött érted. Minden ígérete igaz rád. Bízd rá magad erre. Merd elhinni. Merj szabad lenni. Merj bátor lenni. De mi van, ha elszúrom? Figyelj, nem szúrhatod el. Igazából nem szúrhatod el. Az egész képlet úgy lett kitalálva, hogy minden ő rajta múlik, és szinte semmi sem múlik rajtad. Miért szinte? Mert azt, hogy kiben hiszek, és kiben bízom, azt én döntöm el, de még ez sem, mert Isten utánam jön, és erről beszéltünk legutóbb, utánam jön, és tanít, és nevel, és tudod, és eléri, hogy bízzak benne a végén. De mennyivel jobb ezzel együtt szaladni? Mennyivel jobb együtt munkálkodni vele? És megízlelni ezt az ámulatos életet, ahol áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a vízig, a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél a hőségtől, és a szárazságban is üde zöld marad a lombja, és szüntelenül termi a gyümölcseit. Isten ebben a csoda, nem én, nem te. Úgyhogy zárjuk egy imával. Talán a legfontosabb imával, amit egy ember valaha életében elmondhat, és ez az az ima, amivel elfogadjuk Jézus Krisztust, mint a megváltónkat, és ezzel örök életet kapunk, mint egy ajándékot, ahogy elfogadunk. Úgyhogy, ha kocsit vezetsz éppen, akkor ne csukd be a szemedet, de amúgy csak azért, hogy a figyelmedet ne vigye el semmi, meghajthatod a fejedet, esetleg csukd be, nyitott szemmel is lehet, mindegy. Csak egyszerűen szólítsuk meg Istent, aki ott van veled, aki ott van mindenütt, valahogy így, hogy itt vagyok, mindenható, és békét akarok kötni veled. Azt hallottam, hogy Jézus a megváltó, hogy ő a messiás, hogy ő halt meg mindannyiunk bűnéért, az egész emberiség bűnéért. És hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. Aki az ajándékba kapja az örök életet, és én most hinni akarok benne, hinni fogok benne, hiszek benned, Jézus. Te vagy a megváltóm, adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe, hogy örökké veled lehessek, és örökké éljek. Amíg pedig itt vagyok a földön, addig taníts engem, vezess engem, mutasd ezt az ámulatos életet, amely a tiéd, és amelyet nekem adtál. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a